Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek azt a szent igéjét, amelynek alapján hirdetni kívánom nektek a jó hírt, az evangéliumot, ahogyan az írva található Máté írása szerinti evangélium 6. részében, a 7. verstől a 15. versig terjedő ige szakaszban. Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, bőbeszédűségük miatt hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlóak, mert tudja a ti mennyei atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Foglaljon helyet a gyülekezet. Szeretett testvéreim, vasárnapot ünneplő gyülekezet, akik valóban különböző indítatásból és különböző lélekkel vagyunk itt. Többek között a mai Isten tiszteleten búcsúzunk el Balogné Orovec Anettől és Balog Róberttől is, akik jövő héttől Vácharjánba kezdik meg a szolgálatukat, de hát egyszerre nem tudtak mind a ketten két helyen lenni, csak ketten tudnak két helyen lenni, ezért Robi most nyálos halmán búcsúzik el, és Annától pedig ezen az Isten tiszteleten mi. De ennek a hétnek a gyülekezetünk számára nehéz alkalma volt a csütörtöki temetés, amikor utolsó útjára kísértük Szűcs Károlyt, művészettörténészt, gyülekezetünk tagját, barátunkat, testvérünket, gyülekezeti krónikást, sokunk állandó beszélgető és vitapartnerét. Felidéződött így az elmúlt napokban bennem néhány visszatérő vita Karcsival. Ezek közé tartozott, vagy egy ilyen gyakori visszatérő téma volt az imádságnak a kérdése. Karcsi sokat kritizálta, és azt gondolom alapvetően helyesen, az általa kufár szellemnek titulált hozzáállást, amely mindig a maga hasznára akarja fordítani az Isten kapcsolatot. Karcsi bátran vallotta és kimondta, hogy Isten nem akar a mi hasznunkra lenni. Ő nem azért van. És hogyha a kéréseinek az a célja, hogy őt rávegyük, hogy igenis a mi hasznunkra legyen, akkor rossz úton járunk. És ezt nagyon szenvedélyesen képviselte, úgyhogy odáig talán nem is jutottunk el soha, hogy hogyan tudnánk megfogalmazni, hogy mi lehet a pozitív szerepe a kérőimádságoknak. Hogy akkor miért is mondunk mégis kérőimádságokat. És hogyan lehet ezt jól gyakorolni, hogyha erre mégis maga az ige is bátorít minket. Mit jelent helyesen kérni az Istentől? Tegyük ezt most kérdéssé a mai Isten tiszteleten. Beszéljünk most erről. Mi a helyes kérés? Hogyan fogalmazzuk meg a mi kéréseinket Istennek? Mit jelent kérni Istentől? De tartsuk magunk előtt Karcsinak az óvását, ami egyben most emlékeztető és bevezetés az evangéliumnak az óvására, intésére is. És itt megérkezünk a mai igénynek a bevezetéséhez. Amikor a hegyi beszédben Jézus imádkozni tanítja a tanítványait, akkor előjáróban elmondja nekik, hogy egyrészt ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik színházat csinálnak az imádságból, meg az alamizsnálkodásból egyaránt. Másrészt ne legyetek olyanok, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy bőbeszédűségük kell érnek el hatást az Istennél, vagy az Isteneknél. És itt Jézus számára nem is a szavak száma a probléma, hanem a feltételezés, hogy az Istent, az Isteneket meg kell győzni. Rá kell őket venni valamire. Erőnek erejével. Kibeszélni belőlük. Kicsikarni tőlük, amit nagyon szeretnénk. Határozottan azt szeretnék a pogányok, és mi is, hogyha ilyen pogány szívűek vagyunk, hogy az Isten a mi hasznunkra legyen. hogy ő változzon és változtasson mindent a javunkra, a körülményeket, rendezze úgy. Ennek egy sötétebb változata a mágia, a varázslás, amely egyenesen parancsol az Istennek, a sámánok ezt teszik, és igyekszenek hatalmuk alatt tartani valami náluknál sokkal nagyobb erőt, azt irányítani, felhasználni, például a nevének a kimondásával. De ennek mindig ára van. Ez egy fauszti alkú, amiben az ember mindig eladja a lelkét. És persze a dolgok mindig rosszabbul alakulnak. Megdöbbentő, hogy Jézus ezt a zsidó hallgatóságnak mondja, hogy ne legyetek olyanok, mint a pogányok. Mert tudta, hogy az Isten népének is szükséges megtisztulnia újra és újra az ilyen pogány indulatoktól. Mi is, amikor itt megállunk az Isten tisztelet elején, az Isten színe előtt való megállás történik, akkor így lesöprögetjük magunkat. És magunkból is próbáljuk kiűzni ezt a fajta pogányságot, hogy valami hangsúlyeltolódás megtörténjen. Hogy az Isten tisztelet valóban Isten tisztelet, akkor ezért annak a megvallásával kell elkezdeni, hogy meg kell tisztítani magunkat a pogányságtól. Nem lenézéssel, hogy nem vagyunk olyanok, mint ezek, meg azok, meg nem gőggel, hanem realistán, őszintén. Legyünk hát olyan bátrak, hogy bevalljuk, hogy ez velünk is megeshet, hogy feledékenyek vagyunk, hogy nagyon gyorsan elfelejtjük, hogy mit tett az Isten, mint az emberek általában a jólét idején. És a hasonló, ami nagyon sokan, az intenzívebb lelki gyakorlatokat a bajok idejére hagyjuk. Mint a pogányok a zuhanó repülőn. Hogy könnyen átadjuk magunkat a felszínességnek, hogyha egy mód van rá, és örülünk, hogyha nem kell saját magunkkal szembe találkozni, és nem kell magunkat gyakorolni az önismeretbe. És bennünk is ott van a vágy, hogy az Istennel üzletet kössünk, hogy bebiztosítsuk magunkat. Akár a siker érdekében. De ezek után nagyon-nagyon hamar arra van szükségünk egy Isten tiszteleten belül is, hogy megtörténjen a hangsúly áthelyezés onnan, hogy már megint hova süllyedtünk, oda, hogy kicsoda a mi Istenünk. Kicsoda a mi atyánk. Ekkor kezd el igazán Isten tiszteletté lenni az Isten tisztelet. És ez a hangsúly áthelyezés már önmagában egy nagy győzelem, egy nagy fellélegzés, hogyha megtörtént. Hogy a magunk is, magunkba fordult világunkból, ami nagyon jellemző a mai emberre, amikor szüntelen, önmagával van csak bezárva, ki tudunk lépni egy tágas térre, hogy föl tudjuk emelni a tekintetünket, ez már egy nagy győzelem. Ha ki tudjuk mondani, hogy mi atyánk. Ő a mi atyánk, aki a mennyben van, aki szeret, megért, és mindent pontosan jól tud és lát. De ő az, aki egyúttal a mennyben van, és nem a zsebünkben, nem a befolyásunk alatt. Ő Isten a maga trónján. Ezt a kettősséget ragadja meg Péter apostol is, amikor azt mondja, hogy alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt, utána pedig azt mondja, és aztán a legnagyobb bizalommal és természetességgel, gyermeki odabízással, bízzátok rá magatokat, hiszen neki gondja van reátok, ő a ti szerető mennyei atyátok. Tehát azt mondja, hogy egyrészt helyezkedjünk el Isten hatalmas keze alatt, másrészt pedig kényelmesen helyezkedjünk el az Isten hatalmas kezén rajta. Úgyhogy van fölöttünk is egy hatalmas kéz, meg alattunk is egy hatalmas kéz. És ha így látjuk magunkat, akkor jól tudjuk megfogalmazni a kéréseinket egyszerre Isten félelemmel és egyszerre valami nagy-nagy bizalommal. És ez a keresztény alapállásnak a sajátossága. Hiszen ő szabad és hatalmas úr, ugyanakkor nagyon közeli személyes valóság. Egy atya, aki elől nem lehet, meg nem is kell elmenekülnünk. Szoktunk ezzel próbálkozni, de újra és újra rájövünk, hogy nincs ennek értelme. Ő egy atya, ő mindent lát, ő képben van velünk, tisztában van a mi dolgainkkal. Ágoston egyházatja mondja azt, hogy szeress és tégy, amit akarsz, hiszen hogyha szeretetben vagy, akkor nem fogsz önzőn és bűnös vágyaktól vezérelve cselekedni, hanem a másik javát fogod keresni. Jézus meg azt mondja, hogy ha hiszel, akkor kérj, amit akarsz. Mert akkor úgysem akarsz Isten félelem és Istenre való figyelés és rávaló hangolódás és hagyatkozás nélkül kérni. akkor ott vagy az Isten nagy hatalmas keze alatt, és ott van az Isten hatalmas kezén. A hitnek nincsen olyan ambíciója, hogy valamire rávegye az Istent. De egy nagyon merész dologra van, hogy én bennem valami megváltozzon. És tudom, hogy, és jól tudom én ezt, hogy mindig ez a kulcs. Egy-egy nehéz helyzetben, egy-egy elnehezedett kapcsolatban, hogyha én bennem valami megváltozik. És ez a nagy ambíciója az imádságnak. A hitben fogant kéréseink különösek. Most csoportba szeretném szedni őket, hiszen a mi atyánkról hát sorozatokat szoktak tartani, több heteset, vagy egy egész hetes sorozatot akár. Most csoportba szeretném szedni, és arról szeretnék beszélni, hogy minden kérés tulajdonképpen sokkal több, mint kérés. Hogy valójában a kérések, amiből sok van a mi atyánkban, sokkal több, mint kérések. Először is olyan kérések vannak ebben, ami inkább felfele mutatás, inkább dicsőítés, inkább hitvallás. Úgy szokták mondani, a mi atyánkban található kéréseknek a többsége az te kérés. Istenre mutató kérés. Amikor például azt imádkozzuk, hogy szenteltessék meg a te neved, akkor nem arról van szó, hogy Isten neve már nem cseng valami jól ebben a mai világban, ebben a mostani történelmi korszakban, a világnak ezen a részén, és ezért most ideje tennünk valamit, hogy javítsunk az Istennek a reputációján ebben a világban, mert az ő neve az ettől függetlenül is szent, és megvédi ő magát. Hanem azért imádkozunk, hogy a szánkon legyen méltó a hitvallás, hogy az fölfele mutasson, hogy valódi szeretettel és valódi bizalommal tudjuk kimondani egyszerre a nevét. Hogy felfele mutassunk, és ebbe a közös mozdulatban valahogy egyé is legyünk. Hiszen Isten dicsérete egyesít minket egymással, és Jézus Krisztussal is, hiszen ezzel Jézus Krisztusnak szívének a legmélyebb vágyába tekintünk bele. Tulajdonképpen a mi atyánkban arról van szó, hogy Jézus elmondja, amikor imádkozol, akkor menj be a te belső szobádba, és csendben imádkozz, és ott ápold a kapcsolatod a te atyáddal. És ő is ezt teszi, csak most beenged minket ebbe a belső szobába, és engedi, hogy belelessünk az ő imádságába, hogy azt kihallgassuk, ezt a nagyon bensőséges imádságot, és hogy mi is csatlakozzunk ehhez, és hogy az ő szíve vágya az a miénket is lángra gyújtsa. És hiszi azt, hogy ebben van a legnagyobb egyesítő erő. Nincs nagyobb egyesítő erő annál, amikor az Isten dicséri egy gyülekezet tiszta szívből, és ebben a dicséretben és énekben egyé válik. Alig ha van ennél nagyobb egyesítő erő. És ebben a mozdulatban mindannyian a cél az, hogy egy határozott igent tudjunk mondani arra, aki egy határozott igent mondott ránk, úgy, mint atya, úgy, mint megváltó, mi teremtő, megváltó, megszentelő Isten. És hogy ebben mi is megtaláljuk magunkat. Hiszen amikor kimondjuk, hogy kicsoda Isten, akkor válik tisztává és világossá, hogy kik vagyunk mi ő, mi az ő szemében, egyáltalán kik vagyunk mi valójában. A legkisebb fiunknak, Áronnak volt egy időben állandó fordulata az esti imádságokban, hogy ha csillagokra nézünk, akkor azt mondjuk, tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Nyilván így építkezett mindabból, amit hallott, de szépen összekapcsolta, hogy lássuk így a világot, hogy amikor a csillagokra nézünk, vagy amikor a másik emberre nézünk, akik ugyanúgy világító csillagok lehetnek a mi életünkben, vagy a fájdalomban, vagy a reménységben, Isten dicsőségét tudjuk keresni és látni. Ez kérés, ami sokkal inkább mégis Istenre mutató dicséretmondás. Szenteltessék meg a te neved. Aztán olyan kérések is vannak a mi atyánkban, amik inkább elfogadásról szólnak, sem mint a kérésről. Ide lehet sorolni az Isten országa eljöveteléért mondott imádságot, az Isten akarata teljesedéséért, hogy legyen meg a te akaratod, a mindennapi kenyérért mondott imádságot. Hiszen mindegyik az Isten jelenben és jövőben kibontakozó munkálkodásáról beszél, az ő adakozó szeretetéről beszél, és arra reagál. Ami már valóság, hiszen Krisztusban már eljött az Isten országa. ő benne az Isten megmutatta az ő akaratát, világosan kinyilvánította. És Isten megígérte, és az életünkben hányszor megbizonyította, amit minden nap meg is köszönünk, hogy gondoskodik rólunk. De a kérdés az a mi fogadókészségünk, a mi részesedésünk, a mi lelkesedésünk, a mi hálaadásunk. De tulajdonképpen, hogy már kimondjuk azt, hogy mi atyánk, már kiléptünk ebből a pogány és varázsló világképből, amikor Istenre, a másik emberre, vagy éppen a teremtett világra rá akarjuk erőltetni az akaratunkat, ebből a nagy megváltoztatni akaró erőszakosságból már kiléptünk, hiszen hogyha így kezdjük az imádságot, hogy mi atyánk, akkor a világot ajándékként látjuk, az életünket ajándékként látjuk, és van bennünk egy nagy elfogadás. Ez mind tőled jön. Ami nem azt jelenti, hogy a sült galambot várjuk. Csak lemondunk arról, hogy mindent uralni akarjuk. Hogy nem akarunk minden fát kivágni a házunk közelébe, csak azért, mert esetleg a fejünkre eshet. Hanem élünk ennek a kockázatával együtt, az Isten kék ege alatt. És minden nap igen tudunk mondani, mert valaki a maga áldozatával megerősíti, hogy ő is igent mond ránk. És egyúttal elfogadjuk és igent mondunk a konfliktusokra is, hiszen az Isten országa eljövetele az egy csomó konfliktust jelent ebben a világban. Az Isten akaratának a megjelenése az egy csomó ütközés jelent más akaratokkal, például a miénkkel, a saját magunkéval. Ez egy csomó konfliktus, de ezt is elfogadjuk. Erre is igent mondjuk. Igent mondunk a kockázatra, ami abból következik, hogy nem mi ülünk azon a trónon, hogy nem biztosíthatjuk be mindennel szemben magunkat. Hogy igent mondunk a munkára, mert a kenyér sem magától kerül az asztalra. Amikor elfogadjuk a kenyeret és imádkozunk érte, közben elfogadjuk, hogy nekünk ezért dolgozni kell. És igent mondunk a holnapra, meg a reménységre. Mert amiben tudunk reménykedni, azért tudunk imádkozni is. Méghozzá eleve elfogadó módon. A Márk evangélium a 11. részének 24. versében, amikor ugye Jézus imádkozni tanít, a Márk evangéliumában ezt olvassuk. Ezért mondom nektek, higgyétek, hogy mindazt, amit imádságotokban kértetek, megkapjátok és megadatik nektek. És ezt lehetne így fordítani, és szokták is így fordítani, mert ezt megengedi a görög nyelv, hogy már megkaptátok. Higgyétek, hogy már megkaptátok. Mi eleve elfogadó módon imádkozunk. Tehát a kéréseink azok inkább elfogadások. Jó, tudja, ti mennyi atyátok. Nem kell nektek úgy csinálni, mint a pogányoknak. Mielőtt kimondjátok, ő már tudja. Úgyhogy ez a kérés is inkább elfogadás. És aztán végül arról szeretnék beszélni, hogy a kéréseink azok meg inkább ígéretek. Amire Jézus nevel, Jézus tanít bennünket, amire ő hangol minket. A cselekvés melletti elköteleződés. Amikor azt mondjuk, bocsáss meg a mi vétkeinket, akkor ez azonnal hozzátesszük egy ígéretet, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ez ugyebár egy kérés, de egyben ígéret is, egyben elköteleződés a cselekvésre is. Ugyanígy, szabadíts meg a gonosztól, ne vigy minket a kísértésekben, de ebben ott van az ígéret, hogy és mi is igyekszünk ellenállni, hát azért kérjük. És amikor eljön, és próbálunk derekasan helytállni a próbában, és amikor jön a kísértésnek az órája, akkor pedig nagyon kérjük tőled az erőt, és mi is nagyon próbálunk védekezni, azért kérjük az erőt. És amikor ez megtörténik, akkor mégiscsak neked adunk hálát. És amikor ez a kísértés többnek tűnik, mint amivel bírhatnánk, legyen szó itt a megbocsátásnak a nehézségéről, vagy bármilyen próbáról, vagy valami erős kísértésről, akkor a te kezedbe ajánljuk magunkat, mert egy valakinek azért szeretnénk tudni megadni magunkat, és ez te vagy. Jézus szavai elkötelezésre, kezdeményezésre ösztönöznek minket. Amikor kérünk is, akkor egyúttal ígérünk is. És ebben nagyon aktív szerepet szán nekünk. Ebbe csúcsosodik ki a keresztény ember hivatása ebben a világban, aktivitása ebben a világban, hogy legyen béketeremtő. Hogy élje bele azt a megbocsátást a világban, amit kap, és e szerint bocsásson meg ő is, és aztán ez a kettő, ez már onnantól kezdve, hogy szétbogozhatatlanul összekapcsolódik. A kísértések között pedig védekezzünk aktívan. Egyedül Isten adja, egyedül pedig az Istennek adjuk meg magunkat, mondván, tiéd az ország, tiéd a hatalom, tiéd a dicsőség. Nem tudom, hogy Szűcs Károly barátom a kérő imádságoknak az ilyen olvasatához mit szólna. Amire Jézus tanít a kérésre kapcsán, az biztos, hogy messze több, mint öncélú kérés, befolyásolni vágyás, kívánságlista, Isten pincérré alacsonyítása. Amit tudok, hogy ami mennyei atyánk az élőknek, és az elaludtaknak is, és a feltámadottaknak is az Ura, és egykor az ő rá mutatásba újra találkozhatunk, mert ővé az ország, ahol mindannyiunknak van hely, hogy ővé a hatalom. A szeretetnek a hatalma, ami legyőzte a halált és a bűnt, csak az ővé. És ővé a dicsőség, ami a mi gyönyörűségünk örök és kifogyhatatlan forrása, és mindannyiunk közös jövője, amiben, mint végpontban, mindannyian találkozunk. Így legyen. Amen.